segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keresztelésre készülve, drága testvérem, a 329. dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves testvérek, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadjuk be a keresztség által a keresztény anyaszent egyházba. Hisszük, Isten akarata ez, hogy a kicsin gyermek is az Úr Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet helyet foglal. Kedves szülők, kedves keresztszülők, én azt gondolom, hogy lehet úgy fogalmazni, hogy talán véletlen, hogy egy kicsi gyermek itt van ebben a templomban. Talán véletlen, hogy az ő szülei is itt vannak ebben a templomban. Talán véletlen, hogy az ő nagyszülei is itt vannak a templomban. És talán véletlen, hogy a déd nagyszülei is itt vannak a templomban. Négy generáció egymás mellett az Isten házában. És amikor minél idősebb valaki, annál jobban örül egy keresztelőnek. És amikor egy kicsin gyermeket megkereszteljük, az öröm, de elárulok egy titkot, hogy nincs annál nagyobb, mint a mennyei öröm. A mi örömünk azért van, mert onnan egy kicsit visszakapunk bele, és az is rosok. Mert ilyenkor mi még a mennyországban is örömet szerzünk. Márk evangélium a 16. fejezet 16. verse így fogalmaz: aki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül. Az üdvözülés szóhoz hadd tegyem hozzá, hogy üdvözülni, boldogulni azt is jelenti. Örömmel tudni élni. Örömök között élni, megtalálni azt az életcélt, hogy mi végre születtem erre a világra, azt a munkát, azt a feladatot, hogy én jól érzem magam ebben a világban, így igaz. És ez egy fantasztikus ajándék. És amikor a szülők szeretettel vannak, a nagyszülők, dédszülők, hogy egy kicsin gyermek befogadtassék a keresztségbe, akkor a hit az Isten ajándéka. ez az Istentől jön, miközben hallom az igét, jön vele a hit. Miközben olvasom a Bibliát, jön vele a hit. És ha hinni akar valaki, annak az életében rengeteg öröm, boldogság, és olyan érzés van, hogy tudom, mi végre születtem erre a világra. Ebben a keresztelési sákramentumi igében két különös gondolatra hívnám fel a figyelmet. Az első az így szól, hogy ami feladatot jelent, ami így fogalmazódik meg, hogy tanítván a kicsin gyermeket, hogy megtartsa mindazt, amit az Isten parancsol. Nem könnyű megtanulni, még nehezebb így élni, hogy a keresztény értékrend szerint tudjon egy gyermek megtanulni a szülei, nagyszülei, dédszülei mellett, hiszen az Isten háza is erre kíván segíteni mindenkit. Mert ennek az értéknek nagyon komolyan meg fog növekedni az értéke az elkövetkezendő időben egész Európában. Éppen ezért hatalmas lehetőség ez. A szülőnek, keresztszülőnek nem könnyű feladat, hogy úgy nevelje és neveltesse a gyermeket, hogy ő maga is bizony megtanulja az Isten törvényét, azokat az értékeket, hogy tudjam szeretni a másikat, szüleimet, testvéreimet, barátaimat, hazámat, gyülekezeti közösségemet, és mindazt, amit az Isten nekem megadott. És ehhez a feladathoz, amikor egy szülő sokszor belegondol, hogy én ezt meg tudom-e tenni, vagy nem, és úgy érzi, hogy hiával vagyok ezeknek a képességeknek, benne van ebben a sákramentumban egy óriási ígéret is. Nem akárki, Jézus Krisztus ígéri nektek, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor öröme van a családnak, akkor is veletek van az Úr Jézus. Amikor feladata van, akkor is. Amikor bánata, keserűsége van, akkor is. Ha az Isten kezéből tudjuk elfogadni a fájdalmat, a keserűséget, az sokkal könnyebben fel tudjuk dolgozni. Mert a szülőnek nem könnyű feladata, hogy megtanítsa a gyermekét, hogy az életben sokszor nehézségek, gondok is vannak, de örömök is vannak. És a kettő együtt adja ki az életnek az igazi ízét, örömét, és mindazt, amit az ember egy élettől remélhet. Próbáljátok elfogadni, megérteni ezt az ígéretet, amit az Úr Jézus néktek ígér. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így adjon erőt az Isten mindnyájatoknak, egy kicsi gyermeknek a neveléséhez, neveltetéséhez, hogy sok-sok öröme legyen az egész családnak ő benne, így legyen. Amen. Valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaté, Szentlélektől születé, Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetté, meghalott és eltemetteté. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy a kicsin gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? gyülekezet felelje, ígérjük.
Ígérjük.
Imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szeretettel megtartottad az édesanyja életét, és épségben segítetted e világra e kicsin gyermeket. Áldott légy azért, hogy ezt a kicsin gyermeket eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevévere, a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérünk, őrizd meg a gyermek testi-lelki épségét, adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott az Anya Szent Egyházért, Krisztus testéért, amelynek tagjait íme e mai napon is szaporítottad. Jövel Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Így legyen. Amen. Akkor a nevét tessék mondani. A neve? Ágoston Bennett Rudolf. Ágoston Bennett Rudolf, keresztelek én téged a Atyának, a Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ágoston Rudolf Bennett. A mindenható Isten áldjon, szenteljen meg, hogy örömére, békességére, szeretetére válj ennek az országnak, ennek a családnak egyaránt. Így legyen. Amen. A gyülekezet helyet foglal. Tessék ezzel. Egy keresztelési oklevet adunk rá. Jaj Istenem. Benett, ja, itt van Ágoston. Jó, rajta van mind a három. Jó? És egy szentírást, hogyha kérdés van a nevelés kapcsán, meg lehet találni benne az igazi és helyes utat, hogy a gyerek minél eredményesebben felmegy. Szeretettel az oklevelet úgy tessenek eltenni, hogy törvényesen egyszer van alkalmunk kiadni. Tessenek helyet foglalni. Folytatjuk Isten tiszteletünket a 105. Zsoltárunk éneklésével, az első, második és harmadik versével. Adjatok hálát az Istennek!
Istenünk fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, hogy ma található Lukács evangélium 10. fejezetének 25-től a 37. terjedő versében. Fennnevezett helyen így szól Isten igéje. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben, hogy megolvasod? Ő pedig így válaszol: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből és teljes elmédből. És felharapodott, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki: egy ember ment a Jeruzsálemből Jerikóba, és random kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután fél voltak ott hagyva, elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment olajat és bort öntött sebeire, és beszélte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 között, ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Isten tegye áldotta az a szent igény, a szívünkbe befogadását, hagyjuk a fejünket. Megváltó Úrunk Isten, hálát el szívvel állunk a te szent hajlékodnak. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy eljöhettünk megtapasztalni, hogy az a hit, ami a te ajándékod, az a te igéden keresztül elér bennünket is, hogy növekedjen bennünk való hitünk, hogy el tudjuk hinni, jó dolog hinni te benned, hiszen a te szabad teremtő szó, ami szívünkben békét, örömöt képes teremteni. Köszönjük éppen ezért ezt a hajlékot. De Úrunk Isten, kérünk, könyörgünk, te látasd meg velünk a mi hiányosságainkat, ami a szívünkben benne van. Te látasd meg, hogy világosan tudjuk megfogalmazni és meglátni, hol kell tudni változtatni a mi életünkön, hogy tartalmasabbá, szebbé, gazdagabbá válhassanak. Így kérünk, könyörgünk, áld meg Isten tiszteletünket, szent lelked által légy közöttünk. Hallgassd meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 155. dicséretünk énekésére, ó Isten, légy közöttünk. elmondani kívánunk. Írva találjuk az előbb felolvasott igeszakaszban Lukács evangélium 10. fejezetének 29. versében eképpen. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a felbarátod? Kérdés, jó dolog újra és újra Jézus Krisztus tanítása szerint őt megdolgozni. Nem egyszerű ez a kérdés, amikor fölteszi ezt a kérdést, ott az a fajta írástudó, aki Jézus Krisztus megkísérteni, óvajta és akarja, majd szóval jelenszik-e, provokálni akarja Jézus, hiszen az írástudó az hívőről ismert az egész törvény, nem csak azt a 10 parancsolatot, hanem hozzátartozott többet oldal, amely az értelmezése, a helyes értelmezése nem kívánok ebbe a kérdésbe belemenni, és őnek az a dolgot ismerje minél jobban, hát ő gondolja, hogy akkor már ki fog derni, hát ő az okosabb Jézussal szemben, és ő elkezdi megkísérteni Jézust, hogy ki a felfelelőt. Ennek ellenére a kérdés nem könnyű, mert egyszer olvastam két asszonyról, akik évtizedeken keresztül jó baráti kapcsolatban voltak, és egy idő után egyszer az egyik asszonynak másiktól kért kölcsön pénzt, és hát az a másik asszony meg úgy élt, hogy ő neki soha nem volt szüksége kölcsönre, és el van dolgozott, hogy hát én olyan emberrel barátkozom, akiről kiderül, hogy máshogyan gondolkodunk mégis csak. És igen, megmaradt az ismeretség a párbeszéd közöttük, de az a mélységesen végig baráti kapcsolatokat megszűnt közöttük. Mert abban a korban is a felebaráti kapcsolatnak volt egy ilyen tartalma, hogy aki egy kicsit közelebb áll a szívedhez, vagy inkább Krisztus korára ez már úgy alakult, hogy aki alapvetően abba a pártba tartozik, mai jelen fogalmazva, mint én, vagy ahhoz a közösséghez tartozik, mint én, akkor is volt egy szankulceusok közössége, írástudók közössége, fajzeusok közössége, templom közössége, ilyen közösség, akkor is voltak, ma is vannak. És akik egy osztályközösségben jól megvannak egymással, azok sokkal könnyebben válnak egymásnak a feladatokra. Igen ám, de az élet hosszabb olyan érzéket is, hogy fogjuk, amikor ez a kérdés egészen élesen vetődik fel, és egyáltalán nem tudom, hogy a mindenütt. Mint mondottam, Krisztus korára ez a felebaráti kapcsolat olyan beszűkült. Tehát rendkívül módon beszűkült, hogy csak az ehhez tartozókkal vagyok olyan felebaráti kapcsolatban. Ők is tudták a 10 parancsolatnak a summázatát, amit ez az írástudó idéz, hogy szeresd az Istent és szeresd felebarátodat. Ők is ismerik ezt a dolgot. A felebarátok az, akinek jóban vagyok, barátok, hiszen valami baráti kapcsolatban. Ugyanakkor úgy látni fogjuk, ez a kérdés teljesen más. És Jézus Krisztusnak is van egy célja ezzel a példával, ezzel a tanításával, hogy a felbaráti kapcsolatra úgy mutasson meg, hogy a keresztény Krisztust követő embernek melyek azok az alapvető értékek, amelyek meg kell határozzák azt, hogy ki is az én felbaráti. Éppen ezért a törvény, a végmondói jól ismert ez a törvény, és ugye ez az egész példázat, amit Jézus Krisztus is elmond, az irgalmas samaritánus példájáról és példázatáról szóló történet, jól ismerjük, az első olvasás alkalmából az emberből szinte kibúzog az, hogy hát milyen dolog az, hogy ez a szerencsétlen samaria segíti ezt a félholt embert, a pap meg a lévita nem. Még mielőtt pálcát törnénk mindkettő föl, említettem már, hogy abban a korban bizony az volt a hagyomány, az volt a szokás, hogy a felebaráti kapcsolatot rendkívül módon beszűkültek. Ha így tekintjük ezeket a szereplőket ebben a felolvasott időszakaszban, hogy az első szereplő ebben a történésben maga az, aki kárt szenvedett. Hiszen egy ember ment meg Jeruzsálemből, Jerikó felé, rablók kezébe esett, kifosztották, megverték, és félhaltak ott. Jeruzsálem egyébként Jézus Krisztus korában is alapvetően palesztin terület volt. A palesztinok voltak azok a személyek, azok az emberek, akik, amikor Izrael fiai fogságba vitték, akkor kezdtek betelepülni Izraelbe, valójában nem zsidó hátterű emberek, hanem pogány hátterű emberek voltak, de Mózes öt könyvét ők elfogadták, és mindaz, ami abban az öt könyvben felsorolásra kerül, igyekezték maguknak megtartani. De Jézus Krisztus idejére a kapcsolat a palesztinai és a zsidóság között rendkívül mértékben megromlott. Olyannyira, hogy Jézus Krisztus is, amikor egyszer Galileából jött be Jeruzsálembe, Palesztinán jött keresztül, és ugye szállást keresett, és nem adtak neki Jézus Krisztusnak sem szállást. Hogy úgy mondjam, röviden is többen gyűlölték, utálták egymást, mind a zsidók a palesztinokat, mind a palesztinok a zsidókat. Egymás mellett éltek, békétlenségben, szeretetlenségben, sőt gyűlöletben, háborúságban. Most egyik oldalon van egy ilyen háttér. A másik oldalon ugye látni fogjuk sok egyéb háttér is, amit fogalmazunk meg úgy, hogy egyfajta korlát, olyan korlátozó tényező, amely a felebaráti kapcsolatokban nagyon komoly korlátként jelenik az ember szívében. Nekünk is látnunk kell a magunk korlátait adott esetben egy ilyen nehéz helyzetben, mint sorolni fogom majd. Csak egy érdekes adalékos, hogy ma is milyen állapotok vannak, például aki Izraelből gépkocsit, bérelből meg akarja látogatni a szent helyeket, annak arra kell készülni, hogy ha palesztin területre jár be az autójával, palesztin területen eleve a biztosító kiköti, hogy az autójával érkát nem kerülheti meg a biztosító sem. Mert ott az a divat, hogy már a gyerekek is kövekkel dobálják azt a kocsit, ami ott esetleg idejön. És erre a biztosító is elhárult, tehát még a mai viszonylag is ilyen hivatalos, hát hogy mondjam, gyomorságos kapcsolatban van, tudjuk jól a háború sokaságát ma is, és ez a békétlenség évezredek óta sajnos ott megvan, mint az ember különböző az ottani állapotban. Tehát annak az embernek a helyzete, érhetően zsidó ember volt, aki ment lefelé, Jerikó fele, Jeruzsálemből, kifosszák, megverik, fél voltak ott hagyják az út mellett. Nyilvánvalóan az akkori közlekedés sokkal szerényebb volt, mint a mai, többek között ugye a segítségre hívást sem lehetett egyszer eszközölni, mert a segítésnek a módja is teljesen megfelelődik a mai nap, nem lehet összehasonlítani ezeket. A következő személy ebben a történésben a pap és a lévita személy. Mi könnyen elítélnék a valót, hogy hát milyen példát mutat az az ember, amikor ott van az a szerencsét, hogy oda sem megfordulhat segítsen. Mielőtt ezt megtennénk a bevezetőben, említettem, hogy akkorna a hagyomány szokása volt, hogy a felebaráti kapcsolatok felé beszűkült. Lehet mondani, hogy semmi közön hozzá, meg látás lehet, én is tudjam, hogy tényleg beszéltem, engem is leültek, engem is kiragolok, jobb, hogy én elmegyek, jobb, ha nem kerültek ilyenben. Ma még azt is hozzátennék az emberek, hogy hát engem fogunk gyanúsítani. Millió egy ötlet mondani eszünkbe jut ahhoz, hogy kikerüljünk. Ezek az ötletek, hogy kikerüljünk valamit, akkor segíteni kéne, ezek is korlátok, ezek is fékek. És mi is rendelkezünk adott esetben ilyen korlátok és fékkel, nem egy esetben. Ugyanakkor a törvény is erősítette ezeket az embereket, hiszen a törvény szerint abban az időben, ha valaki hozzáért egy vérző emberhez, vagy vért akadt a kezéhez a legkisebb mértékben, hogy nem is tett semmit, akkor is. A templomban csak úgy tette be a lábát, hogy 8 napig, mert az tisztulási szertartáson kellett neki keresztül menni, hogy újra vették a lábát a templomban. Most a pap és a lévita esetében mai nyelven fogalmazva, ha ő nekiállóan segíteni, 8 napig a munkahelyre se tehette volna be a lábát. Érdekes ez a dolog egyébként az ilyen megközelítésre. Lássuk világosan, hogy nem egyszerű a kérdés, hogy amikor a felebaráti segítésnél korlátok vesznek bennünket is körül, még jó néhányat nem fel fogok sorolni. Éppen ezért nem egyszerű volt ez a helyzet, függetlenül attól, hogy Jézus Krisztus felmutatja majd azt a harmadik esetben, ez a történésnek a harmadik része, az irgalmas samaritánusnak az esetét. Ő is arra megy, Samária, akik utána nem szeretnek, hiszen idegen néhez tartozik, ugyanakkor ő az, aki segít. ebben a történetben. Oda megy, bekötözi a sebét, ellátja olajja, megkeres. Ilyen érdekes dolog, hogy van nála ilyen eszköz, amikor segíteni kell, van nála. Egyesek szerint kereskedő volt, nem éri a Szentírás. Egy utazó, aki megy arra, és volt nála az útra, hogy ma éri, akkor egy ilyen apró eszközök legyenek nála. Mi van valóban, hogy ő az, aki segít. Megjelenítő, hogy Isten népe gyermeke, hivatalos apja lépik nála, nem segít, hanem úgy fogalmaz, ennél az emberben is azt látjuk, hogy egy kiközösített, megvetett nép gyermeke, aki oda megy és segít. Nyilvánvalóan, hogy érdekesség át, amikor a legnagyobb misszió vezetőjével egyszer beszélgettem és elmondtam, mert Romániában is, az Úr Deltában, ma is egyébként működő lefettem, ott is a leglásokat tanítják, hogy hogyan segítsenek egymást egy a másikban. Azért törvényeken belőtt például. Ugyanakkor látjuk itt, hogy Jézus Krisztus az irgalmasság lényegét mutatja fel. Mert amikor megkérdezik a tudástudót, ki a fele barát, Jézus elmondja ezt a példát, és a tudástudó egyből mondja, hát az, aki segített, az a fele barát. És kedves testvéreim, hát a történetben van egy hatalmas érték, amit Jézus Krisztus újra fel akar nekünk mutatni. Az ördöngős meggyógyításánál, amikor Jézus Krisztus meggyógyította, és olyan iszatos gonosz lélek volt benne, amitől 3000 sertés megvalódott, hogy lássuk, hogy ott is Jézus már az emberi élet mindennél több. Nekünk újra és újra meg kell tudni tanulnunk, hogy az emberi élet mindennél több. Amikor ott van ez a félholtra vert, szerencsétlen, kifosztott ember, akinek reménysége nincs ahhoz, hogy talán életben maradjon. És oda megy egy olyan ember, aki számkévetett, aki segít, hogy az élethez segítse hozzá. A krisztusi gondolkodást ez az irgalmas samaritánus mutatja fel leginkább. Mert Jézus számára az élet lényege, az emberi élet mindig több mindennél. Hogy tudjuk mi ezt az életet megbecsülni? Ez lehet a magunk élete is, de lehet a mások élete. És nagyon fontos ebben a példában azt megérteni, hogy Jézus tanításának a lényege, hogy annak az embernek az élete, aki ott volt, aki ott irgalmasságot gyakorolt, és azért járt teljesen. Mindent megelőz. Jézus Krisztus számára ez a példa, amit ő szeretne, a tudatosodjon mindjártban, mert az Isten ajándéka az élet. És az, hogy hogy gondolkodunk az életről a mai világban, egyre több nyomorúság hallható, minden honnan, hogy nem becsüljük az emberi életet. Nekünk milyen példánk van e tekintetben? És azt, hogy az emberi életet minden védelmény, minden korlát megelőz. Nem lehet ilyen vagy olyan korlát. Mit üzen végezetül ez az igen a nekünk? Hát először is a magunk életében is mentát kell tudni készíteni. Van az életemben is olyan szűkítő tényező, ami gátolhat a felebaráti szeretet gyakorlásának. Mert a felebaráti szeretet gyakorlását végső fokon a hívő emberben kivétel nélkül az Isten szent lelke fogja munkálni. Hogy az Isten szent lelke még egy vadidegen emberrel is megindíthat, hogy segítsen. Mert végül ez az utazó, aki oda ment a kifosztott emberre segíteni, ő se ismerte. Nem mondta, hogy kérem szépen nem tarték a pap közösségek, hogy segítek, nem. Oda ment és segített. Alapvetően nekünk a magunk életében kell tudni gondolkodni, hogy nekünk milyen korlátaink vannak a tekintetben, amiben megállunk, kisolgódnak. Hát az én teljesen álltak ezzel az emberrel szóval, 50 éve állnak én is állok szóval. Nem érte, lesz a nőt, majd valaki más segít. Igaz. A mai segítésben nagyon könnyen segítségünk, mint egy mentő, mobiltelefon, bármilyen segítség, akkor még ez sem volt. De nyilván van az Isten szent lelke tőlünk egy dolgot vár, hogy Jézusi tanítás szerint viselkedjünk. És ez mindig óriási tény. Mondhatjuk azt, hogy rohanom, nincs rá idő, én nem akarok megtisztítani a kezemet. Hát a munka körülbelül nem tudom megenni. Mindig egy okot tudom mondani, ami valójában kár, ami valójában szűkítő tényező. Az élet védelmének lényege, amikor segítségre szorul valaki, és nincs másod egyedül én, akkor engedjen Isten szent lelke elindítson és segítsen. Ez a helyes magatartás Jézus Krisztus tanítása szerint. Éppen ezért egy óriási példa mindaz, hogy nem véletlenül Jézus Krisztus egy olyan emberen keresztül mutatja meg, hogy az rendelkezik azokkal a hitbeli értékekkel, hogy ő szó nélkül segít. Nekünk ezt meg kell tanulnunk újra és újra. Újra és újra lentárt fel tudni készíteni a szívünkben, hogy nincs olyan gát vagy fék, ami bennünket gátol ebben vagy abban a kérdésben. Mert bennünket is van úgy, hogy sokan nem tisztelnek, vagy nem szeretnek, és megtehetjük azt, amikor az illető bajban van, hogy odébb áll, hogy elkerüljük. Jézus Krisztus tanítása, itt első az életvédelmről szól, nem akármilyen kisebb, vagy még kisebb jellegű gondolkodó bajokról szól Jézus Krisztus tanítása, a felebarát a szeretetről, valamint az életről, amikor valamint az életről akar töveszében, de az is segítés, ha valamint az igen jelenti szól, térj meg, találd meg Krisztus, mert azzal is életet mentek, hogy éppen örömet okozok Isten országában. Nyilvánvalóan, és az a kérdés, hogy adja Isten, az ő szent lelke vezetésében mi is tudjuk követni az évvalós tanítás példáját. Jézus tanácsa tehát egyértelmű, a szeretet parancsa adott esetben ugyanezt jelenti. Lesz eredményes ennek a magatartásnak, mert nagyon sokszor olvashattunk róla, hogy amikor egy olyan ember segített, akinek korábban az elkísérjük a nagy bajban, akkor egy idő után oldódott kettőjük között az ellenséges viszont. És az Isten szentelnek megengedte éppen az ilyen felebaráti segítségen keresztül, hogy megszűnt az egymás között belőtt ellenségeskedés. Hát, ha mi életünkben is ezeket a kapcsolatokat, ezeket a fékeket, okokat kidolgozhatja leginkább Jézus Krisztus keresztje. Amikor én oda tekintek ahhoz a kereszthez, Jézus azért még az életét is adta, hogy ilyen ne ellenségeskedjen senki. Ők az ellenségeit juttatták a keresztre, és azokért is megvan az életét. Az a példa, amit ő elmondta az irgalmas samaritánus példázatában, valami hatalmas méretű az ő életének gyakorlatában. Mert a kereszten Jézus semmi más nem tesz, mint az irgalmas samaritánusnak egy felfokozott történését mutatja fel a világnak, hogy a te életünk, Isten világában ilyen hatalmas értékkel bír. Tudjuk megköszönni az Istennek ezt az ő hatalmas szeretetét, így legyen, amen. Feleljük az ő hirdetésére. 397. kicsérek, ósira névre hazaújunk, hanem mindig csak akkor is ott, ahol a Szent Lelked vezet. Urunk Isten, kérünk könyörgő, gyülekezetünk minden tagjáért. Azért a kicsi gyermekért is, akik ma megmutatták, megkeresztelett. Fiatalért, idősért, szülőkért egyaránt. Áld meg az erőt levő hetet. Tedd meg, hogy minden dedicsőséget körülhet. Tedd meg gyermekeink pihenés lehetőségét, nyaralás üdülés lehetőségét, iskolának pedagógusainak a pihenés ajándékát. Így adja a gyülekezeti tagjainak és azoknak, akik most esetleg pihennek, és nincsenek közöttük. Könyörgünk az idősekért, megfáradottakért, akik nehezen mozognak már. Szent Lelked által, hogy erőt elhordozni az ő betegségüket. Mert egyedül te tudod ezt megadni. Így légy velünk, a te fiadért, az Úr Jézusért. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot. Mi a
második versét énekeljük el, a második versét kérdezik, Lázs